Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Mózes második könyvében, a 16. fejezet, második és harmadik versében, valamint a 11. verstől 18. versig terjedő szakaszban a következőképpen. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazakak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? Azután így szólt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fűrjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül. Amikor fölszikkadta a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Ez parancsolja az Úr, szedjen belőle mindenki, amennyit csak meg tud enni, fejenként egy ómert vegyetek lélekszám szerint. Annyit szedjetek, ahányan egy sátorban vagytok. Izrael fiai így cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt feleslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban van egy gyakran emlegetett mondásunk, hogy minden jó, ha a vége jó. Ami arról szól, hogy sok mindent el tud az ember viselni, hogyha biztatja a reményteljes végkifejlett. A probléma viszont az, hogy előbb-utóbb felmondhatja a szolgálatot az erőnk. Mondhatja-e a halálra ítélt ember, hogy minden jó, ha a vége jó? Izrael népe az egyiptomi csatát megnyerte, hiszen kivonultak Mózes vezetésével. Átmentek a Vörös-tengeren, elindultak az ígéret földje felé, és most ez a nép, amely jó úton van, kiszabadult a rabszolgaságból, ez a nép teszi fel a kérdést. Azért hoztatok ki bennünket, hogy mindannyian éhen pusztuljunk? Nagyon komoly szabaduláson mennek keresztül, de elég hamar rájönnek arra, hogy nehéz ez az út. Nehéz az út Kánaánig. Felvetődik bennük a kérdés későbbiekben, hát ez hosszú évekkel később van, amikor már ott vannak közvetlenül az ígéret földje határánál, és szembesülnek azzal, hogy milyen erős népek lakják azt, hogy egyáltalán be lehet-e oda jutni. Most viszont az a kérdés vetődik fel bennük, hogy érdemes-e nekik ezt a hosszú utat megtenni, amikor Egyiptomban anyagilag sokkal jobban ment nekik. Nézzük meg, hogy miről van szó. Rabszolgaságból szabadságra jutottak. A test szabaddá vált, de az ész, a szív, a lélek még mindig rabszolga. Nem tudnak magukra úgy tekinteni, hogy mi szabadok vagyunk. Nehéz lehetett felfogni azt, hogy most már más történik, mint Egyiptomban. Izrael története nem csak egy valóságos honfoglalás története, hanem egy archetipikus esemény is, vagyis minden földi vándorúton lévő ember élménye. Az első élmény a rabszolgasság időszaka, amikor rádöbbenünk nagy terveink után, hogy értelmetlennek érzem a munkámat, túlfeszített az élet, az ember sokszor saját magát is túlfeszíti, többet dolgozik a kelleténél, mert nem csak rákényszerítik a hajtást, a teljesítményt, hanem ő maga is a hajtás, a teljesítmény felmutatásával szeretné bizonyítani, hogy ő jó. Hogy ő jó, és megérdemli mindazt, amire vágyik. Ez az első része a dolognak, a rabszolgasság időszaka, tehát amikor nem csak mások részéről, hanem sokszor saját magunk részéről érezzük azt, hogy rabszolgákká tettük magunkat. A másik része a szabadulás története, amikor valaki átadja az életét az Istennek. Ebben a krízis helyzetben rájön arra, hogy de jó, hogy Jézus megváltott. De jó, hogy nem csak ez a földi élet van előttem. De jó, hogy vár rám az örökké valóság. Amiről szólt mind a két énekünk, amit énekeltünk. Az egyik a kínai keresztényeknek a megfogalmazásában, a másik pedig a négyszálas ének volt. Van már élet célom. Nem csak küzdés, nem csak szenvedés az élet. És a végén nem mint rabszolga fogok meghalni. És akkor odaszánja az ember az életét ennek az Istennek, a szabadítónak. Viszont következik ennek a tapasztalatnak a következő fázisa. Jön a kétségbeesés. Ez már úgy a megtérés után néhány évvel következik be. Megéri az, hogy otthagytam mindent? Megéri az, hogy a magasabb életszínvonalat háttérbe szorítottam, és most odaadtam mindent az Istennek? Ez csak akkor lehet elviselni, hogy az ember nehézségebe ütközik, azután, hogy odaszánta magát az Istennek, akkor lehet tragédia nélkül szemlélni, hogyha ott van a cél. Tudom, hogy hová tartok. Olyan cél van előttem, amit senki sem vehet el tőlem. Egyszer egy halbiológus volt, aki a következőt mondta, nagyon jól jövedelmező állása volt, és elég komoly karrier várt rá. És egyszer csak, amikor megértette azt, hogy Isten mit tett érte Jézus Krisztusban, eldöntötte, hogy lelkész lesz. Vannak ilyenek, akik nem az iskolapadból mennek a teológiára, hanem 10-20 vagy akár 30 év másfajta munka után. És akkor mit mondtak neki a munkatársak? Te bolond vagy. Neked elment az eszed. És ma ő egy boldog lelkipásztor, aki azért boldog, mert tudja, hogy erről az élet célról, az Isten által készített lehetőségről lehetőséget hirdetheti az embereknek. Vagy gondolhatok arra a lelkészre, aki évről évre szervezi számunkra különböző felekezetekből érkező lelkészek, lelkész családok számára a pihenést és lelki feltöltődést, már vagy 15 éve járunk az általa szeretett táborokba. Ő Amerikából költözött Magyarországra. Körülbelül 30 éve. Úgy összeszámolhatnánk, hogy mennyi pénztől esett el a magyarországi lelkészi fizetés kapcsán. De azért jött, hogy bátorítson, hogy erősítse a magyarországi lelkészeket. Vagy gondolok egy újpesti református gyülekezetre, amely nagyon-nagyon szegény körülmények között indult el valamikor a II. Világháború tájékán, és a gyülekezetnek nem volt sem temploma, sem gyülekezeti háza, hanem egy szobát béreltek, és ott jöttek össze maroknyian. De ez a bérlemény is köddé vált, és az utcára kerültek, és egyszer csak a felügyelőnek eszébe jutott, hogy a felesége testvérének van egy háza, éppen Újpesten. És mondja neki, te, figyelj, neked van egy házad Újpesten, te úgysem használod, add oda a gyülekezetnek. És ő erre azt mondja, tessék, parancsoljatok, ott a ház. És így indult el annak a gyülekezetnek az élete, ennek a kis háznak a bővítgetéséből jött létre egy gyülekezeti épület. Így lett kis templomuk. Egyik ismerősöm fülem hallatára mondta a kocsmárosnak, látva a szép, sokmilliós autóját, hogy tudod, abból az autóból legalább a motorja az enyém. Azt én fizettem. Igaza volt. Lehet sokfelé adni a pénzünket. Lehet sokfelé szórni. Pál apostol azt mondta, hogy ahogyan ti pogány korotokban odaszántátok magatokat a hiába valóságra, úgy szánjátok oda magatokat az Isten szolgálatára. És Isten gondoskodni fog. Ezt mondta egy misszionárius, nagyon igaza van. Nem bolond az, aki odaadja azt, amit úgy sem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Eszemben van az egyik lelkészem is, aki egy időben lakás nélkül maradt, és nem tudta, hogy hogyan lesz tovább. Nem tudta egyáltalán a lelkészi szolgálata, hogyan folytatódik. Hol fog élni? És valaki, egyszer csak hozott neki egy lakáskulcsot. Tessék! Itt van a lakás. Semmi más nem kell tenned, csak úgy továbbadni, ahogyan kaptad. Ez jelenti azt, hogy oda szánom magamat az Isten szolgálatára. Igen ám, de hát mi bűnös emberek vagyunk. És van, aki ugye ráteszi a kezét a másik mannájára is. Nem olvastuk tovább, de a további szakaszban arról van szó, hogy nem mindenki hallgatott Mózesre, voltak, akik ott hagytak, voltak, akik többet szedtek, mint amennyi kellett, és az megkukaszosodott másnapra. Na, ilyen az, amikor az ember olyan dolgokra fecsérli az élet energiáját, az erejét, a szellemi kapacitását, a pénzét, amely lényegében csak szemét. Hihetetlen lenne összeszámolni, akár csak egy ilyen 4000-es településen, hogy mennyi pénzt szánunk oda szemétre. Több önkormányzati költségvetés kijön belőle. Lehet fantáziánk, hogy mi mindent lehetne belőle megvalósítani. De azt is Pál apostol mondja, hogy ez az egész világ a hiába valóságnak vettetett alá. Méghozzá azzal a reménységgel, hogy meg fog szabadulni egyszer a romlandóság szolgálatából. Mert ez a fantasztikus, hogy Izrael népe, amikor elkezd zúgolódni, hogy milyen nehéz az élet, akkor mi történik? Isten kegyelmet ad, szabadítást ad, mannát ad, fürjeket ad, nem büntet. Kegyelem. Ők eddig azt tapasztalták, amíg rabszolgák voltak Egyiptomban, hogy mindenki azt kapja, amit érdemel. Ma is mondjuk, akik a karmában hisznek, ez erről szól. Azt kapod, amit érdemelsz. Az a valódi Isten viszont kegyelmes. Nem azt kapjuk, amit érdemlünk. Sokkal többet kapunk annál. A 400-as énekben énekeltük ezt. Betöltötted lelkük vágyát, több vagy te, mint ők kívánták. többet tud adni nekünk az Isten, mint amit mi el tudunk képzelni, mint amit mi kívánunk. Oltár előtt ége. 4000 ember, nem véletlenül mondtam a 4000-es falut. 4000 ember megvendégelése. Jézus azt mondja, féltem őket. Nincs ennivalójuk. Kidőlnek az úton. Enni kell adni nekik. És itt most nem fizikai táplálékra kell gondolni. Lelkileg ki vagyunk éhezve. Kidőlünk az úton, miután elmegyünk a templomból. Ki ad enni? Én? Tanítványok? Nekünk sincs elég. 7 kenyerünk van. Hogy tudnánk adni 4000 embernek? Jézus tudja megsokasítani azt, amit kaptunk tőle. Jézus tud adni, hogy ne dőljünk ki az életünk hátra levő útján. Jézus tud adni lelki kenyeret. Nélküle létbizonytalanságban élünk. Vagy még pontosabban, életbizonytalanságban élünk. Ugye a létbizonytalanság azt jelenti, amikor nincs az embernek megfelelő állása, fizetése, megfelelő otthona, nem tudja a betevő falatot megkeresni, nem tud biztonságosan adni a gyermekei számára, ez a létbizonytalanság. De hány és hát egy esetben van olyan, hogy nincsen létbizonytalanság. Többszöröse van, mint amennyire szükségem van. És mégis ott van az életbizonytalanság. Kicsúszik a lábunk alól a talaj. Miért? Azért, mert a lelkünk fixpontja a másik ember volt. Vannak, akik a másik embernek a hűségére, mondjuk a házastárs hűségére alapoznak. És csalódás történik. Kicsúszik a lába alól a talaj. Van, aki a szerelemben találja meg ezt a kapaszkodót, ezt a fixpontot, és vége, és kicsúszik a lába alól a talaj. Van, aki a gyermeke hálájában veti a reménységét. És ott vannak, állandóan ott vannak az otthonokban, de nem csak az otthonokban, a szeretett otthonokra gondolok, ahol ott vannak ezek a csalódott emberek. Én bíztam bennük, és ők eladták a házat a fejem fölül. Vannak, akiknek a munkatársak jelentik ezt a fixpontot, és aztán kiderül a későbbiekben, hogy megfúrnak. Ott tesznek alám, ahol akarnak. És megkeseredik az ember, és azt mondja, hogy én már nem bízok senkibe. Senkibe nem lehet bízni. Mert a lelkünknek a fixpontja a másik ember volt, a másik bűnös ember, aki olyan bűnös, mint én. Nem lehet fixpontunk a másik ember. Egyetlen fixpont van ezen a világon, az Jézus. Ő mondja azt János 6-ban, hogy én vagyok az élet kenyere. Ő egy másfajta kenyeret ad. Izrael népének a mannája az valóságosan táplált, de ugyanakkor jelképezte is azt, hogy Isten adja az élet kenyerét Jézus Krisztusban. Másfajta módon lehet vele élni. Állandóan emlékeztet ez a másfajta kenyér, az úrvacsora, a nagy és az örök ünneplésre, amely vár ránk. Állandóan emlékeztet arra is, hogy por vagyunk. Hogy életet kellett adni, hogy az életét kellett adnia értünk, hogy megmeneküljünk. Sokan megijednek attól, hogy van egy ambivalencia a hívő ember életében. Mindenki találkozik vele, van, aki mondja, van, aki nem. Ez az ambivalencia úgy jelenik meg, hogy hol hiszünk, hol kételkedünk. Mindig gyanús nekem, hogyha valaki csak a hitéről tud beszélni, és nem mer a kételkedéseiről. Mondok egy egészen más példát. Valaki azzal keresett meg, hogy hogyan lehetséges az, hogy én szeretem is, meg gyűlölöm is a férjemet. Azt szeretném, hogy meghaljon. Hogy ne is legyen. És persze ott van benne az óriási görcs, félelem, lelkiismeret furdalás, hogy gondolhatok én ilyet? Hogy lehetséges egyszer ez a kettő? Egész egyszerű. Azért szereti a férjét, mert még tudja gyűlölni. Ha nem szeretné, nem volna rá féltékeny. Akkor nem tudna haragudni rá, akkor teljesen közömbös lenne az ő számára. Nagyon megmosolyogtató volt egy idősebb, egyszerű parasztasszony, mondta, panaszkodta a lelkésznek, hogy képzelj el, tisztelendő úr, a férjem már nem szeret. Hát hogy? Már 2 hete nem vert meg. Ugye ő még érezte, ez az egyszerű parasztasszony érezte ennek az ambivalenciának a valóságát. Ha már nem ver meg, ha közömbös, akkor itt már baj van a szeretetével is. Az ambivalencia az nagyon bennünk van. Egy diák, hát ez nagyon régi történet, legalább 50 éves vagy 60 éves, egy diák mesélte a középiskolai tanáráról, aki az első világháborúban a legmagasabb katonai kitüntetést kapta. Hogy egy osztálykiránduláson megkérdezték tőle, a tanár úr, mondja meg, hogy volt ilyen bátor, hogy ezt a kitüntetést kapta. Jaj, fiam, mondja a tanár, hát ez úgy történt, hogy rettenetesen meg voltam ijedve. És ijedtemben a mellém beosztott néhány katonával egy egész ellenséges századnak nekirohantunk. Azok megijedtek, és megadták magukat. És azután mi 5 fogságba ejtettük, és bekísértünk egy egész századot. Iszonyatosan meg voltam ijedve, és az ijegységemben támadt ez a nagy vitézségem. Érezzük az ambivalenciát? Félelem és bátorság. És ez nem más, mint kegyelem. Kegyelem. Persze, mi kitüntetjük az ilyen embereket, valójában ott van a félelem is. És érzi a kitüntetett ember, hogy ez kegyelem. Nagyon sokan ezért nem akarják a kitüntetést elfogadni, mert tudják, hogy valójában ők kik, hogy milyen gyarló emberek. Az ambivalencia megfér az ember szívében. Szeretet és gyűlölet is, és a hit és a kételkedés is megfér az ember szívében. Sőt, azt mondom, hogy annál egészségesebb valakinek a hite, minél inkább meri vállalni az emberek előtt a kételkedését. Annál gyanúsabb a dolog, minél inkább eltakarja ezt. És akinek beszél, akinek bizonyságot tesz, annak úgy érzi, hogy lehet így hinni? Én nem tudok így hinni. Talán én nem is vagyok megtérve. Dehogy nem. Csak ő nem mer beszélni a kételkedéseiről. Te pedig érzed a kételkedésedet. Nagyon helyesen. Visszatérve a történetre, Izrael népe, még egyszer mondom, archetipikus történet, a mi történetünk, a mi vándorlásunk az örök élet felé. Amikor dühösek, amikor fellázadnak Isten ellen, az nem azt jelenti, hogy ők nem hívők, hanem azt jelenti, hogy ott van az ambivalencia az ő szívükben is. És Isten pedig kegyelmes, és táplálja őket. Erőt ad nekik, hogy végig tudják járni az utat. Erről szól tehát ez a történet, és éppen ezért hitelesek a bibliai történetek, mert a magunk történetei szólalnak meg belőlük. És nem szépítik az embereket, hogy ez olyan kitartó volt, olyan hűséges volt a hitben, hanem a maga valóságában mutatja be számunkra, maga valóságában állítja elénk ezeket az embereket, ezt a népet, a történeteket, hogy mi is fel tudjuk vállalni bátran az elesettségünket is, és tudjuk azt, hogy az Istenünk viszont kegyelmes. Az ő kegyelme a mi megtartatásunk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálával köszönjük neked, hogy te táplálsz bennünket Jézus Krisztus testén és vérén keresztül. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket életbizonytalanságban. Nem hagyod, hogy fix pontunk maradjon ebben az életben, valamely ember, vagy bárki, vagy bármi, ami elmúlik, amiben csalódhatunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem hagysz meg bennünket hamis hitekben sem, hanem engeded, hogy a kételkedés formája és erősítse a mi ragaszkodásunkat hozzád. Köszönjük neked, Urunk, azt, amikor kétségbe esünk, köszönjük neked azt, amikor megrendül a hitünk, mert te vagy az, aki ebből újat tudsz elkezdeni. Urunk, köszönjük, hogy bátorságot adsz a mi szívünkbe. Bátorságot és félelmet. És így ezekben az ellentmondásokban, látszólagos ellentétekben növeled a mi hitünket, és adsz nekünk fix pontot ebben a kiszolgáltatott világban. Amen.